Hangtörténetek. Zenei innyentségek és tudnivalók a határvidékről, nem csak Whitefülűeknek. Szombatonként este 8 órától várja önöket dr. Szabó Attila és Ila Gábor. Műsorunk támogatója a BioL.
2024. szeptember 28-án Hangtörténetek című műsorunk 97. epizódját hallhatják itt a Marosvásárhelyi Rádióban. Ez a szám, mármint a 97, vészesen közel van a 100-hoz, ami egyrészt hihetetlen még csak be is képzelni, hogy ilyen gyorsan eljutottunk a majdnem 100. adásig, másrészt pedig felvet a kérdést, hogy azért ezt meg kéne ünnepelni, milyen formában tegyük. Ha van ötleted, kedves Attila, akkor szeretettel várjuk ezt is, mint ahogy a mai muzsikához kapcsolódó történeteidet is. François Deviennel kezdtünk. Jó estét, szervusztok, hogy vagytok?
Köszönöm szépen, jó estét, szervusz. Hát én az ilyen kerekszámos ünneplésekhez nem nagyon értek, mert bízunk másokra. Én inkább a zenéhez szólnék hozzá, tehát valóban François Deviennel, francia zeneszerző, fagottos és fuvolás zenét hallhat. A fagott szonátáját Basso Continuo-val. Ez a Basso Continuo, ez a barokkra visszautaló hangszeres kíséret. Igazából nem is Continuo-nak mondja, csak Bassnak mondja, de nyilvánvaló, hogy itt a csembaló meg a zordonka, ami kíséri a fagottot, az Basso Continuo szerepet játszik. Ez egy 6 szonátás ciklusnak az egyik tagja. Pontosabban ennek is az első tétele, az Allegro Risoluto. Néhány szót François Deviennről. Ő 3 évvel volt fiatalabb Mozartnál, kénytelenek vagyunk így beligazítani a hallgatókat, hogy ne évszámokat mondjunk. Tehát lényegében a kora klasszika kornak volt a gyereke. Tudni kell, hogy még jobban beágyazzuk a francia zenébe, klasszikus zenébe, hogy a francia klasszikus zenének mondjuk a középkort és a reneszánsz leszámítva, arról most nem ejtünk szót, lényegében 2 nagy aranykorszaka volt. Az egyik az a barokk, ugye sokat beszéltünk Rameauról, meg Couperinről, Lullyről. Ők voltak a barokk leghíresebb zeneszerzői, de még nagyon sokan voltak, akik éleskedtek a francia barokkban. Volt egy egészen sajátságos első hallásra rögtön felismerhető franciás hangzás a francia barokkban, ami igen jól megkülönböztette a német baroktól, vagy a olasz baroktól. Kicsit olyan pompás, olyan színpadias, olyan ünnepélyes hangzás, igen sok fúvós hangszerrel, többek közt a fúvónával is. A zenedarab, amit hallhattunk, az ugyan fagotra íródott, mint szóló hangszerre, de François Deviennel ő fúvolának is jeles előadója volt, és igazából a francia fúvola iskolának az egyik első letéteményese. De erről majd egy kicsit később beszélünk. A második híres nagy francia kicsúcsosodás aranykor a klasszikus zenében az a 19. század második felével kezdődött, és tartott úgy nagyjából a 20. század második feléig. Kezdődött mondjuk César Franckkal, róla is másokat beszéltünk, csodálatos zeneszerző volt, aztán Camille Saint-Saëns-on keresztül, Gabriel Fauré, egészen a nagy hatokig, tehát Debussy-ig, és Ravel, meg Poulenc-ig, tehát nagyjából ugye a 20. század közepéig lehet eljönni ezzel a nagy francia iskola, ahol például a fuvola igen nagy szerepet játszott, tehát a fuvola nélkül elképzelni ezt a második nagy francia felvirágzást nem is nagyon lehet, tehát részint pont Deviennek köszönhető. Ugyanis aztán miután már ismert zenész lett, akkor már francia konzervatórium tanáraként írt egy ilyen fuvola módszertant, amit nagyon sokan forgattak az egész 19. században. Mondom, ezt tette le a francia fuvola iskola alapjait. Egy igen tehetséges gyerek volt, nyilván mint a korban mindenki kórista gyerekként kezdte, aztán fuvós hangszerekhez tért át. Kell tudni, hogy abban az időben azért konzervatóriumok nem nagyon működtek, tehát ő igazi formális képzésben nem részesült, a bátyától tanult meg zenélni, és aztán később kollégáitól. Minden esetre már ilyen 18-20 éves korára már ismert fúvós játékos volt, tehát nevesen ugye fagottista és fagottos és fúvolás. Játszott ő színházakban, operákban, közben zeneszerző is volt, és érdekes módon a leghíresebb operáját ma már nem ismerik. Les Visitandes, a vizitációs nővérek nagyjából így lehetne lefordítani magyarra. Jöttek egyre másra aztán a kamarazenék és a húzenék, de hát játszott ő a francia forradalom tájéken katonai zenekarokban is, és amit itt talán én legfontosabbnak tartok, egyúttal ugye említést teszünk, a Concert Spirituel, hát ez nagyjából spirituális hangverseny, nagyjából így lehetne ezt lefordítani. Ez egy hosszú évtizedeken keresztül a 18. században, még 1725-től még 15. Lajos király, aki gyerek királyként 13 évesen kezdett el uralkodni, idejétől kezdődően egészen a francia forradalomig, pontosabban 1790-ig, tehát a forradalmat követő évig, volt a franciák egyik legismertebb és legkedveltebb zenei eseménye. Egy évben több ilyen concert spirituel is megesett, tehát ilyen hangverseny. Nem csak egyházi zene, hanem világi zene is felszólalt, és főleg virtuóz zenére fektették a hangsúlyt. Húsvét alkalmával, még mindenféle más ilyen egyházi ünnepek alkalmával tartották meg a Tuileries-ben. Ez a furcsa név onnan jön, hogy Tuile az franciául tetőcserepet jelent, és ott egyszerűen egy tetőcserépgyár volt a középkorban, a hely név átöröklődött aztán a királyi palotára. Na tehát itt tartották meg ezeket a concert spirituelleket, ahol is de Vienne gyakran szerepelt, mint szólista, úgy fagottam, mint fuvolán, és saját nótáit is fújta. Itt nem tudjuk megállni, muszáj megemlítsük, hogy létezik egy ilyen együttes is korunkban, az egyik leghíresebb francia barokkot játszó együttes, ez a Le Concert Spirituel, Hervé Niquet vezeti, aki csembalista, karmester, tenor, mindenféle foglalkozik. Igen, jeles együttes, érdemes őket hallgatni. De Vienne-t három japán úriember előadásában hallhattuk. Masahito Tanaka volna az első, ugye a fagottos. Igen, virtuóz fagottosát, ezt a játékából mi is hallhattuk. Korunk tényleg egyik legügyesebb fagottosan. Őt kísérte csembalón Shinichiro Nakano és Gordon Kan Kenichi Kamizuka. Felhívnám nem először műsorunkban a figyelmet arra, hogy is állunk mi szimmetria dolgában, tehát más kultúrák, de főleg más zenék megismerése és tisztelete ügyében mi európaiak. Ugye az ember nem tud egy akár európai, akár észak-amerikai koncertet végighallgatni, hogy a zenekarban ne fedezzen fel legalább 5-10 japánt, kínait, egyáltalán keletit, sokszor is tudjuk, hogy melyik országból való, de látszik jól, hogy nem európaiak. A szólistákon nem is beszélve, tehát egyszerűen nem lehet számon tartani azt a rengeteg hegedűs zongoristát, akik keletről jönnek, megtanulják a kultúránkat, és majd, hogy nem jobban és nagyobb mindenesetre, nagyobb alázattal játsszák az európai zenét, mint mi európaiak. Sajnos nem szimmetrikus ez a dolog, mint említettem, tehát én olyan még zenészt is, aki ismerné mondjuk a japán hagyományos zenét, vagy a kínait, vagy a koreait, vagy egyáltalán a hindu, mondjuk a hindu az viszonylag divatossá vált a 60-as években ezzel a beat korszakkal, de igazából az sem annyira ismert, mint amennyire megérdemelni a nyugat tekintve. Aztán más ilyen keleti zenékről nem is beszélve. Rengeteg kultúra zenét kellene ismerjük. Egy kezünkön meg tudjuk számolni azokat a zeneszerzőket, akik elmélyedtek egy-egy ilyen keleti, vagy többen is keleti zenekultúrában, és ugye beépítették a saját zenékbe. Múltkor említettük az amerikai John Cage-t, ugye a nagy 20. századi zeneszerzőt, de hát sokat kellene tenni még ez irányba véleményem szerint, hogy megismerjük a keletiek zenéjét is, rendszeresen hallgassuk. Nem tehetjük egymást ez a kultúrát, tehát mondjuk az európai szonáta formának nem találjuk meg sem az indiai, sem a további keleti, tehát japán, kínai zenében a megfelelőjét. Tehát nem is kell, megfeleljenek ez a dolguk. Hát olyan pontosan, mint a nyelvekkel, hogy hiába mond el az ember németül valamit, azt pontosan, tudom én, iddisre, vagy magyarra, vagy lengyelre nem lehet lefordítani, mindent a maga nyelvén kell megnevezni. Azt sem akarom mondani, hogy mondjuk egy amazoniai bennszülött zene, ugye gyakorlatilag ők egy részük a kőkorszakból lépett át egyenesen a 21. században, most ezzel a szörnyű globalizációval, már szerintem az ő szempontjukból szörnyű, mert pusztítja a kultúrájukat. Az ő zenéjük egy nap alatt nem említhető, hogy nyilvánvalóan Bach egy partitájával, vagy passzakáliájával és fugájával, nem ezt állítom, hogy egyenértékűek ezek a munkák, de megismerésre és tiszteletre érdemesek. Dövien után Mozarttal folytatjuk a B-dur fagott versenyének, a kőhelykatalógus szerinti 191-esnek a második Andante Madagio tételével. Szólista Peter Willen, az Arcangelo együttest Jonathan Cohen vezéli. Thank you.
Mozartot hallgattuk itt a hangtörténetekben. Mit érdemes még ezzel kapcsolatban a hallgatóinknak elmondani, Attila?
Egy vágyamat mesélném el, hogy 3-4-5 szám szerintem lehet tudni, hány fagott versenyt írt Mozart. Tény az, hogy egy maradt fenn. Ezek közül az elveszettek közül bármelyik, ha előkerülne, de szívesen meghallgattam, rögtön betennénk ide a műsorunkba. Vannak ilyen vágyai az embernek. És nem reménytelen vágyai, mert ugye nemrégiben került elő napokban, röppen fel a hír, egy kisebb Mozart mű. Elképzelhető, hogy valahol ezek lappanganak, tehát nem tűzmartalikává váltak, vagy árvízek vitték el. Mindenesetre nem lehet tudni még a számukat se pontosan. Kövek 3-4-5 fagott versenye volt Mozartnak. Ezt, amit most hallottunk, ezt 18 éves korában írta, valójában az első fúvós versenye volt. A fagott irodalomban egy olyan kikerülhetetlen munka, hogyha egy fagottos elmegy vizsgázni, be akar egy együttesbe kerülni, vagy bármilyen vizsgára jelentkezik, az majdnem biztos lehet benne, hogy a vizsgán ki fog egy tételt húzni el a fagott versenyről. A bensőséges hangulatot azt ismerjük már ugye klarinétversenyből, vagy a klarinét ötösből is hasonlóképpen. Egy nagyon szép, megnyugtató zenét hallhattunk. Következő szerzőnk az első rockstar volt, tulajdonképpen mondhatnánk azt, Niccolò Paganini. Eléggé, és mondjam, mi mostanában bántunk vele, mert talán egyszer volt még szerepelt műsorunkban. Niccolò Paganini a 19. század kerülhetetlen hegedűse volt. Akkora híre volt, hogy csak manapság a 20. század második felében ismertük meg ezt a sikítozó rajongást, ami őt Európa szerte körülvette. Az egyik hegedűesének, a másodiknak, a hámolnak fogjuk a harmadik rondó tételét hallgatni, aminek az alcíme az a Rondo à la clochette. Tudva levő franciául cloche az harangot jelent, clochette az pedig csengőt. Ez az a bizonyos motivum, a dallam, amit aztán Liszt is jobban, amit meghallotta, felhasznált, és talán az ő zongora átíratta, az a nagyon híres La Campanella, ez talán még híresebb is, legalábbis manapság, mint az eredeti mű, a Paganini-féle hegedű változat. Paganiniról nagyon sokat lehetne beszélni. Ő egy olyan családba született, ahol az édesapja többek között mandolinok forgalmazásával is foglalkozott, úgyhogy első hangszere a mandolin volt. De aztán valamikor 6-7 éves korában a kezébe került egy hegedűs, nyomban világossá vált, hogy a jóisten arra teremtette hegedülni. Az apukája elkezdte ide-oda hordozni hegedű tanárokhoz, de hát mindenütt kiderült, hogy gyermek úgy frissiben már többet tud, mint a tanáros, azok meg ilyetten trafigálták a gyermeket egyikük a másikhoz. Aztán kézen közül, mire 18 éves lett, a Tigra már lényegében majdnem Európa híres volt, mindössze Olaszország szerte híres volt. Genovai volt máskülönben, észak-itáliai. Sajnos a egészen páratlan hegedűs tehetsége mellett azért egy fiatalon más szenvedélyek is elkezdték őt kínozni. Ugye híres szoknyavadász volt, az élete az, nem is tudom, legalább 25 kászánoványi kalanddal kísért. Ugyanakkor szenvedélyes játékos is volt, kártyás. De volt ideje azért hegedülni, egészen páratlan virtuozitással hegedült, és tanárai nagy elkeseredésére senkit nem tudtak közülük lebeszélni arról, mert még gyerekként elvett egy ilyen rossznak mondott pozitúrát, helyzetet, testhelyzetet, a jobb karját szorosan hozzá tapasztotta a törzséhez, végre csak könnyedből, alkarból hegedült. Elképesztő műveletekre volt képes, a skordatúrát, ezt valamit múltkori alkalommal beszéltünk el a skordatúrral, amikor szándékosan áthangolják a hegedű négy húrját, ezt nagyon gyakran használtam, szóval fenomenál, egyszerűen egy tüneményes hegedűs volt, és ráadásul ezzel az életével, ezzel a nagyon zaklatott, kiszámíthatatlan, hektikus életével valósága megteremtette a romantikus, nem csak előadó művész, hanem egyáltalán művész képét. Talán ő volt az első, akinek ez igazán sikerült. Voltak még sokan, akik erőltették ezt a dolgot, megpróbálták valósugalni a romantikus életet, tehát például Byron, ugye, amikor elment körülött mellett a szabadságharcban harcolni, hát szegény ő úgy képzelte, hogy ott kardáltal igen szúrva fog meghalni, hát sajnos egy hasmenésre halt meg, tehát volt, amikor ez a romantikus görcs, ez mindig jött be, Paganininek nagy szerűen bejött. Ugyanis egy beteges alkat is volt, gyerekkorában több ilyen sűrös gyerekkori betegséget, épp hogy túlélt, felnőtt korában aztán elkapta a szifiliszt természetesen, akkoriban a szifiliszt ópiummal, meg igany készítményekkel gyógyították, ezek még ugye pluszban. Kétségbejtő állapotban sok hozták őt, aztán TBC-t is elkaptam, és lényegében 58 éves korában egy nagyon beteg és lepusztult ember halt meg a személyében. Hatalmas hatással volt természetesen a hegedű irodalomra, és nagyon sok követője és rajongója mai napig emlékszik nemzedékeken keresztül rá. Amit még nagyon röviden megemlítenék, hogy jó barátságban volt Berliozzal, sokat segítette, nagy összegekkel segítette, amúgy egy nagyon jó szívember lehetett, sokat jótékonykodott. A műveiről annyit említenék, hogy a 24 kapricciója hegedűre az kikerülhetetlen mai napig, 6 hegedű versenye van, és mi magyarok illenet tudjuk, hogy volt egy unokája neki, 1937-ben halt meg, akit másként hívtak, mint Attila, vagyis Attila Paganini. Következik Paganini után Mussorgszky egy kiállítás képeiből Promenád, ugye ez a visszatérő motívum, és az Ódon kastély, Il Vecchio Castello, a Chicagói szimfonikus zenekart Rainer Frigyes vezényli. Tudjuk, hogy Ravel nagyszerű, kongeniális hangszerelésében fogjuk hallani ezeket a dolgokat. A Paganini hegedű verseny harmadik tételét az Bálint János fuvolán játssza el nekünk. Ő is írta át a versenyt, a kadenciákat is. Budapesti Rádió szimfonikus zenekarát pedig Pier Giorgio Morandi vezényli. Thank you.
Thank you.
Paganinit és Mussorgskit hallgattunk utóbbit szokás szerint Ravel hangszerelésében. Mivel folytatjuk, Attila?
Egy Giacomo Puccini opera részlettel, áriával folytatjuk. Ez az első operája Le Villi, vagyis a Lidércek. Nem nagyon ismert opera, de sokan énekelnek áriákat belőle, ugyanis egy nagyon sikerült darab. Annak idején nem nagyon tolakodtak a színházak, hogy előadják ez a 1880-as években. Ugye hát nyilván Puccini nem volt ismert. Nagy túlkínálat volt opera szerzőkből, ugye Olaszországban, tehát nem volt miért tolakodni a koptáért és az előadás, az első előadás rangjáért. Így aztán, amikor végül is csak sikerült valami másodrangú színházon beadni, akkor viszont igen szép sikert aratott. Anna áriáját fogjuk hallani. Se come voi piccina io fossi, ha olyan kicsi lennék, mint te, énekli Anna Robertnek, ugye szerelmének, nem meséljük el a története, nincs időnk rá. Sonia Jonseva énekli csodálatosan ezt az áriát, és a valenciai szimfonikus zenekart Frédéric Chaslin vezényli. Utána Ernesto Lecuonát fogunk hallani, a Malaguenyát, ez egy híres, az lényegében standardnak számító darab. A múltkorjában megismert hét hárfa együttes, Seven Harp Ensemble előadásában, és hát ez a Lecuona nevű komoly zenei, körülbelül kevésbé ismert zeneszerző, hát jazz, meg latin, meg színházi zenékben ismeretes a nevem. Ő kubai zeneszerző volt, de amerikaivá vált 1959-es Fidel Castro-féle forradalom után, mikor aztán megizlélte, hogy milyen is az a kommunizmus igazából, akkor áttelepedett Floridában. Akkoriban még nem kellett átúszták a csatornát Kuba és Florida között, még egyszerűen át lehetett, hát nem tudom mennyire egyszerűen, Lecuonának sikerült áttelepednie, aztán rövidesen meghalt. Halljuk tehát Puccini Lidércek című operájának egy nagyon szép áriáját, Sonia Jonsevával, majd Ernesto Lecuonától a híres Malaguenyát.
Puccini és Lecuona után értünk el mai összeállításunk utolsó blokkjához. Ez már a második olyan adásunk, ahol egy egész órára rendelkezésünkre, de ugyanolyan kevésnek tűnik ez az időtartam, mint ahogy korábbi adásainkban a háromnegyed óra is szűknek bizonyult. Nagyon gyorsan telik az idő. Ismét ez történt. Egészen pontosan két olyan felvétel búcsúzunk, amit eredetileg az előző adásba, összeállításba szánt zenei szerkesztőnk dr. Szabó Attila, de most sikerült nekik helyet szuszakolnunk, reméljük, hogy önöknek is tetszeni fognak.
Igen, emiatt igen röviden fogok beszélni. Francisco Tárregáról, múltkor beszéltünk máskülönben róla, ő volt a klasszikus gitár, azon örök érvényű nagy szerzője, aki a színpadra felvitte a klasszikus gitárt, tehát egy klasszikus hangszert fabrikált a gitárból. Francisco Tárrega, a spanyol nemzeti gitár irodalom atya. Recuerdos de Alhambra, Alhambrai emlékek a címe ennek a nagyon szép darabnak. Maria Esther Guzmán fogja nekünk elgitározni. Alhambráról tudni kell, hogy a műsorunkban már sokszor említett Mór emírség, a granadai emírség, ugye az Al-Andalus egyik pontosabban legnagyobb palotája volt, hát valószínűleg Spanyolország az Eszkorián mellett legnagyobb palotája. Mór építészet gyönyörű alkotása, érdemes, ha másképp nem is, de neten kicsit barangolni ebben a palotában. Ilyen emlékeket generált Tárregában az Alhambra. Utána pedig a Moby Singers-től egy könnyebb műfajú zenét fogunk hallani a bossa nova műfajból, a Could We Return to the Past Moment? Bárcsak vissza tudnánk térni a elmúlt pillanatba, köve így lehetne magyarra lefordítani. A szerző Bernard Kafka, aki tagja ennek az együttesnek, ez a 60-as esztendők, 70-es esztendők igen népszerű lengyel együttese volt, négy tenorból, de volt köztük talán bariton is, és egy szopránból áll. Ők voltak itt Kelet-Európában azok, akik ezt a műfajt meghonosították. Ezt mondjuk Európában leginkább a Swingle Singers-től ismerjük ezt az éneklős hát, műfajt. Tehát csak ember hangok, illetve itt most kíséret is van, de ők rájuk inkább az az jellemző, hogy az ember hangon szólaltattak meg mindenféle zenéket. Én Chopin zongorazenét énekelve ismertem meg őket, érdemes őket hallgatni, nagyon szépen szól ez a zene. Tehát Francisco Tárrega és a Moby Singers.
Velük búcsúzunk tehát ma estére, jövő héten újra. Sok szeretettel várjuk önöket itt a Hangtörténetekben, a viszonthallásra. Thank you.
Műsorunkat a BioL támogatta. A BioL gyógyszeripari vállalat felelősséget vállal a székelyföldi kulturális élet egészségéért.
Da 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 da